Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, a NEK Podcast sorozatának adását halljátok. A mikrofonnál Gyarmati Orsolya, mai vendégünk pedig Szalóki Ági, akivel telefonon beszélgetünk. Szia Ági!
Szia Orsi, én is szeretettel üdvözlöm a hallgatókat.
Azért nem vagy itt velünk személyesen, mert egy kicsit több mint két hete született meg a kisfiad.
Igen, ez így van, és ez leírhatatlan boldogság nekem.
Hát ennek nagyon örülünk. Szeretném elsőként azt megkérdezni tőled, hogy nagyon-nagyon régen ott van az ének, a zene, tulajdonképpen mindig is ott volt a zene, az éneklés az életedben. Honnan származik ez, hogy te ilyen módon kötődsz, és végül is ennek szentelted az egész életedet?
Egy családi örökség, azt hiszem, a zene szeretete. Énekelt édesapám, édesanyám, de az ő szüleik is szerettek zenélni, énekelni. Volt a családban muzsikus is, apai ágon egyik dédapám kedvére hegedült, otthon szívesen muzsikált. Másik dédapám, az alföldi dédapám pedig járt lakodalmakba is. Földműves volt elsősorban, de a parasztok körében is népszerű volt a zenélés, és őt gyakran megfogadták lakodalmakba, temetésre, cimbalmozott és hegedült. Így aztán, amikor kicsi voltam, akkor találkoztam először a hegedűvel, azzal a hegedűvel, amit édesapám az ő nagyapjától örökölt, de szólt is nálunk a zene, sokféle igényes népzenétől kezdve a könnyű zenén át a klasszikus zenéig, és azt hiszem, hogy elsősorban a családomnak, és aztán pedig a pedagógusaimnak köszönhetem azt, hogy nagyon fontos lett számomra a zene, illetve a zene, mint önkifejezési és kommunikációs eszköz.
Ja, annak idején az Ökrösben és a Besodromban kezdtél, és aztán 2004-ben váltottál szóló énekesi pályára. Azóta megjelent 9 lemezed. Szerinted mi az, amit az éneken, a zenén keresztül közvetíteni lehet, vagy miben más, mint hogyha csak simán, úgymond prózában próbálunk szólni az emberekhez?
Most, hogy egy kicsit összekapcsoljam ezt a kérdést a kisfiam születésével, nagyon érdekes, hogy az első kapcsolatos emlékem az nem egy vizuális emlék, vagy élmény, hanem a halláshoz kötődik. Tehát nem emlékszem tisztán, hogy mikor láttam meg a kisfiam arcát, de arra tisztán emlékszem, hogy milyen volt, amikor a hangját meghallottam. Tehát a fülünkön keresztül befogadott információ az nagyon-nagyon erős információ, és nagyon erősen hat az érzelmeinkre. És valami olyanra képes a zene, ami az anyagi világon túli élményhez juttat el minket. Ez egy nagyon erős, transzcendens dimenzióba eljutatni képes dolog a zene, és egyrészt képes ide eljutatni minket, másrészt pedig közösséget teremt a zene. Tehát szoktam arra gondolni, hogy bizony milyen nehéz dolga lehet egy képzőművésznek, vagy táncművésznek. A zenészek köré könnyebben gyűlnek az emberek, könnyebben megszólítja a nagy közönséget, könnyebben teremt közösséget. És azt hiszem, hogy bár nem tudatosan, de egész életemben törekedtem arra, és hát élveztem is ennek az eredményét, hogy a zenével könnyen lehet kialakítani egy hallgatóságot, egy kört, ami nem feltétlenül kell, hogy egy műpában vagy arénában történjen, hanem az a lényeg, hogy ott és akkor kialakuló bensőséges hangulatot megélni képes közösség jöjjön létre, és ez ami olyan ősi dolog, amely egy idős az emberiséggel. Szóval én ezeket a dolgokat érzem fontosnak abban, hogy én zenész lettem. Tehát fontos számomra ez a transzcendens üzenetnek a megélése és átadása, illetve a közösség ben levés és közösségteremtés.
Mivel nagyon-nagyon régen foglalkozol gyerekekkel, és otthon vagy pedagógiában, pszichológiában egyaránt, biztosan látod azt, hogy mennyire van igény a gyerekzenére, a gyerekdalokra, amikor mondjuk egy koncerten énekelsz. Mit látsz a gyerekek arcán, amikor fölcsendül a zene, és meghallják a hangodat?
Ugye többek között annak köszönhetően is, hogy a gyerek műfaj, illetve hát azon belül az a vonal, amit én képviselek, amiről azt gondolom, hogy nem is a legnépszerűbb, vagy nem népszerűségre törekvő vonalat képviselem, tehát nem úgynevezett mainstreamhez, hanem még mindig inkább az alternatív műfajhoz tartozom, vagy stílushoz tartozik az, amit én a gyerekeknek játszó zenekarommal csinálok. Tehát ennek köszönhetően nem hatalmas tömegeknek játszunk rendszerint. Ez, hogy nem hatalmas termekben hatalmas tömegeknek játszunk, ez egyébként közelebb is áll magához a gyermeki lélekhez, illetve a gyerekek fejlettségéhez, szintjének megfelelő befogadó készséghez, hiszen a gyerekek kisebb térben, kisebb hangerőn zenét hallgatva tudnak létezni komfortosabban, tehát ők nem a nagy aréna koncerteket preferálják eredendően, és nem a nagy hangerőn játszott zenét. Aztán persze, hogy sokszor azt látom, hogy a gyerekekre erőszakolnak olyan felnőttes vagy felnőttek által preferált dolgokat, amelyek nagyon idegenek a gyermeki lélektől, vagy gyermekek fejlettségétől. Tehát, hogy ennek köszönhetően közelről láthatom a gyerekeket valóban, és látom a nyílt tekintetüket, látom az örömöt, a tágra nyílt szemeket, az eltátott szájakat, tehát mindazt, ami képes a zene, a művészet, a rácsodálkozás, a feloldódás, az, ami megjelenik a gyerekekben, és nagyon korán önkéntelen mozdulatokat tesznek. Úgy értem a koránt, hogy gyorsan kapcsolódva kezdenek a mozdulatokban és a zenében feloldódni a gyerekek. Természetesen nem mindig és nem mindenkire vonatkozik ez, tehát vannak esetleg lassabban oldódó, vagy nehezebben megnyíló kisgyerekek is, illetve vannak olyanok, akik nagyon ritkán találkoznak élő zenével, és akkor két lehetséges magatartás formát látok. Az egyik az, hogy fogalma sincs a kisgyereknek, hogy ezt az egészet hova tegye, és nem is tud kapcsolódni, vagy pedig szinte egy csodaként hat rá, hogy ő még ilyet nem látott. De általában mégis azt mondom, hogy a csodálkozás és az öröm, az önfeledtség az, ami jellemző a gyerek közönségre.
Elsősorban énekesként és zenészként ismerünk téged, de aki követi az életedet, az azt is tudja rólad, hogy nagyon fogékony, nagyon nyitott vagy, és empatikusan nehéz sorban élők adott esetben kitaszítottak felé. Honnan ered benned ez a fajta figyelem, ez a fajta empátia?
Nem tudom, hogy nem mondok-e butaságot, de engem van egy olyan talán naív vagy idealista gondolatom, hogy ez alapvetően az emberekben megvan születésüktől fogva. Tehát az óvó, gondoskodó vonások az emberben megvannak kiskortól. Én emlékszem arra, hogy óvodás koromban hogyan építgettem madaraknak fészket, énekelgettem, és arról énekelgettem valami szöveget improvizálva, hogy csinálok nektek fészket, kismadarak, hogy megóvjalak benneteket a hidegtől. Tehát, hogy nekem van egy ilyen feltételezésem, hogy az ember alapvetően úgy születik, hogy van benne ilyen érzés is, és vannak benne ilyen gondolatok is. De hát a családban azért egyrészt jó példát is láttam, illetve hát a szüleim közül, most azért mondom így, mert elváltak a szüleim, és akkor vannak édesszüleim, meg a nevelőszüle is nevelt. Tehát az a lényeg, hogy a szociális szférában tevékenykedtek, kutattak, pedagógusok, kutatók, és sokat hallottam erről otthon. Tehát a dédnagymamám anyai ágon egy olyan asszony volt, aki a körfolyósos házban a lakóknak karácsonytáján mindig sütött beiglit, hogy hát a karácsonyt ők se úgy töltsék, hogy nincsen beigli az asztalon, és ezáltal nem csak beiglit, hanem gondoskodást, szeretetet, figyelmet is kaptak. Ugyanakkor nagyon-nagyon régóta az emberiségben megvan ez a fajta gondoskodás. Az egyházi tanítások is, különböző vallásokban is megvannak ezek a szokások, hogy gondoskodjunk a szegényekről, a rászorulókról, különösen ugye a paraszti közösségekben, ott, ahol az, aki rászoruló volt, az nem került el a többségnek a figyelmét, hiszen a kis közösségben sokkal inkább szem előtt vannak azok, akik rászorulók. Tehát valószínű, hogy a családból hozom, de tanultam is erről sok példaképtől, mint például a Katolikus Rádióban valaha tevékenykedő Elekné Román Katalintól, aki hosszú ideje tevékenykedik Heves megyében, Kerecsenden, és aki olyan szépen, csendesen dolgozik, hogy soha nem jut ideje magát reklámozni. Én szoktam is azt mondani, hogy ezek az igazi szentek, közöttünk élő szentek és angyalok soha nem érnek rá hát panaszkodni, meg hát egyéb ilyen földi dolgokkal nem nagyon tudnak foglalkozni, mondjuk úgy földi dolgokkal, hogy mondjuk nem tudom ilyen marketing tevékenységet végezni, mert hogy annyi a teendőjük. Szóval én ezektől a példaképektől, ha nem is érek fel tényleg a kis ujjukkal sem, vagy tényleg nem vagyok, hogy mondjam, nagyon-nagyon hálás vagyok nekik, hogy nap mint nap gondolhatok rájuk itt példaképekre. Tehát Böjte Csaba, vagy tényleg Román Kata, és még van szerencsén nagyon sok hozzájuk hasonló szent életet élő embert megismerni, szóval tőlük veszek példát.
Úgy tudom, hogy te az édesapától kaptad meg annak idején a hitnek az alapjait. Hogyan változott a hithez való viszonyod, a valláshoz való viszonyod az évek során, és most mit ad neked az, hogy hiszel Istenben?
Hát ez egy érdekes út, és azt gondolom, hogy egy folyamatos úton levés az életemben. Valóban katolikus hitben nevelkedtem, cseperedtem, templomba járok voltunk gyerekkoromban a testvéremmel. Rózsák téri templomba jártunk Vértesajai László atyához, aki, hogyha jól tudom, jelenleg Vatikánban van, vagy nem is tudom, hogy most éppen ő.
Igen, ott van.
Nem Magyarországon él. Minden esetre valóban nagy hatással voltak rám a bibliai történetek, és bár akkor ez nem tudatosult bennem, de ma már én úgy látom, úgy érzem, hogy a templomban töltött idő, a miséken való részvétel, a szertartások megismerése, és magának a liturgiának a megismerése, a hitoktatásban való részvétel, az egyes ünnepeken való részvétel minisztránsként, illetve kórustagként, igen, nagy hatással volt rám, vagy akár a később egyébként drága, szeretett magyar tanárnőmnek köszönhetően, Magsa Katalinnak köszönhetően a szentek életének alaposabb megismerése általános iskolában, mert az én tanárnőm ezt fontosnak tartotta, hogy az iskolai tananyagot kiegészítendő mi hatodik általános iskolában, a 90-es évek elejéről beszélek, hogy a szentek életét mérehatóbban ismerjük meg. Szóval így kezdődött. És aztán a kamasz éveim felé valahogy eltávolodtam a vallástól, de én úgy érzem, hogy a hitemtől valójában soha nem távolodtam el, legfeljebb háttérbe szorult ez. Tehát, hogy ez így kezdődött, és aztán így folytatódott, de tehát a hitemhez nagyon érdekes módon azt hiszem, hogy a 30-as éveim vége fele kezdtem el újra vissza illetve igen, tehát hogy akkor kezdett bennem tudatosodni, hogy tehát én hiszek Istenben, tehát én, nekem fontos az, amit én megkaptam gyerekkoromban, nekem fontos az a bizonyosság, hogy én igenis Isten gyermeke vagyok, ahogy ugye az imádságos könyv címe is mondja, amit ugye gyerekkoromban kaptam az édesapámtól, és érdekes módon a jóga volt az, ami, illetve tehát különböző olvasmányok, amelyeket a jóga fizikai gyakorlása mellé kaptam, azok kezdtek el újra kinyitni, és végül elvezetni ahhoz, hogy jé, de hát én római katolikus vagyok. És nagyon érdekes, hogy miért a jóga. Azért, mert hogy ugye a jóga gyakorlása kapcsán olvastam különböző jóga filozófiával foglalkozó írást, és buddhizmusról olvastam, illetve Buddha tanításait, és aztán, ahogy ezeket olvastam, én rájöttem, hogy jó, igen, ez a világ, ez a kelet, de én kaptam valamit, és nekem az nagyon kedves, és ez nekem nagyon jó, annyira jó, hogy én ezt nem akarom megkérdőjelezni. Tehát, hogy gyakorlatilag azáltal, hogy kaptam egy alternatívát, én megéreztem, hogy jó, de hogy én ahhoz képest hova tartozom. Így aztán elkezdett bennem tudatosodni az, hogy de hogy hiszen én mindig is hívő voltam, én a Jóisten soha meg nem tagadtam, de az semmi, de Jóisten nem tagadott meg engem, mert hogy egész életemre, hogyha visszatekintek, én azt érzem, hogy Jóisten soha nem engedte el a kezemet. És az, hogy ezt én, tehát hogy ezt így ki tudtam mondani, hogy meg tudtam fogalmazni, ez nekem nagyon nagy erőt adott. És igazán tavaly történt egy áttörés, ugyanis, illetve nem is tavaly, hanem most már 2 éve, csak ez a Covid egy kicsit ilyen az időérzékemet egy kicsit összekutyulta. Szóval, hogy 2 éve ezelőtt fogalmazódott bennem, hogy én szeretnék templomba járni, tehát én szeretnék szentmisére menni, csak hogy hova menjek. És akkor elhatároztam, hogy hát akkor én kipróbálok szentmiséket, és megnézem, hogy hol tudok kikötni. És akkor így egyszer csak, amikor egy délután Szentendrén a Dunaparton ültem, és meghallottam a megkonduló harangot, akkor egy ilyen spontán ötletem támad, hogy na hát én elmegyek akkor most szentmisére, itt vagyok Szentendrén vasárnap este, hát akkor hát, hogyha van itt szentmise. És így kezdődött 2 évvel ezelőtt, így vettem fel a fonalat, ott egy ferences templomba mentem el egy esti misére, és nagyon-nagyon szép prédikációt hallottam. És hát azóta sem horgonyoztam le, még egyetlen templomnál sem, de vagy papnál sem, de az igazság az, hogy azért az a Covid egy kicsit hát megnehezítette ezt, mert ugye zárva is voltak a templomok, de legutóbb például egy online szentmisén vettem részt a Szent Imre templomban, tehát húsvétkor, és ez nagyon-nagyon-nagyon sokat adott, de voltam az alexandriai Szent Katalin templomban több szentmisén vasárnap este, és ez azért is különösen fontos számomra, mert hogy abban a templomban keresztelték a nagymamámat, de még a dédnagymamámat, sőt még a dédnagymamám édesanyját is, mert hogy ők tabániak voltak. Úgyhogy ez így jött, és aztán pedig tavaly egy nagy elhatározás volt, hogy szeretnék elmenni jónni, és az egy számomra katartikus élmény volt, amikor a pasaréti ferencesekhez elmehettem múlt év nagy péntekén. Nem sok templomban gyóntattak, de ott igen, és ott pedig a kertben, délutáni napsütéses, madárcsi csergős kertben, és ott Várnai Jakab atyától, aki pedig most a Szentföldön tartózkodik, kaptam egy nagyon-nagyon egyszerű, és mégis nagyon szép tanítást, ugyanis ő penitenciaként azt rótta rám, hogy egy héten keresztül imádkozzak el egy mi atyánkos. Mikor csodálkozva kérdeztem, hogy csak ennyit, akkor azt mondta, hogy igen, csak ennyit. Na most én azóta, ugye, mint egy év telt el, minden este imádkozom. Úgyhogy ilyen apró lépések hitben haladok, én a hitemmel és a katolikus vallásom gyakorlásában, de nekem nagyon-nagyon sokat ad ez.
Kedves hallgatóink, mai adásunk vendége Szalóki Ági volt. Ági, nagyon szépen köszönöm, hogy vállaltad a beszélgetést.
Köszönöm szépen a lehetőséget, és minden jót, jó egészséget kívánok a hallgatóknak.
Köszönjük, hogy minket hallgattok, búcsúzik a mai adás műsorvezetője, Gyarmati Orsolya.